Ebben a videóban értékelni fogom Orbán Viktor évértékelőjét, de előtte még megnézzük, mi történt Gulyás Mártonnal a Gödi tűzoltóbálon. Gulyás Marci elment Gödre a tűzoltóbálba, hogy leforgassa a rendszerről a Gáz van babám című komédiát, ahol egyébként a tűzoltókon kívül ott kellett volna lennie még a város polgármesterének, Kamurer Zoltánnak és Eltusol Bence gazságügyi miniszternek is, aki egyébként a körzet parlamenti képviselője. De sajnos a Marci egyikükkel sem tudott beszélni, mert ha tudott volna, akkor a polgármesternek és a miniszternek válaszolniuk kellett volna a partizán kellemetlen kérdéseire az akugyár kapcsán. És olyasmi nem létezik. Tuzsonról közben kiderült, hogy lemondta a részvételt, a polgármester pedig vagy megjött, vagy nem. Hát ezt sajnos nem tudtuk meg. Marciékat ugyanis végül sikerült kidobni az utcára, és lehetséges, hogy a polgármesternek sikerült bejutni, például a hátsó ajtón, hát vagy nem is volt ott. Nem tudjuk. Viszont így is nagyon szórakoztató lett a kisfilm, az egyik jelenetben például a Marci arról érdeklődött, hogy kellett-e volna neki belépőt venni.
Nem vettünk belépőt, kell esetleg vásárolni ilyesmit, vagy valami?
Nem tudom a választ.
Jó, akkor majd a főnöke mondja meg.
Én vagyok a főnök, vagyok a nagy főnök, tehát én vagyok a főnök, tehát én mondok meg mindent.
Akkor de... sajtó vagyunk igazából, de szívesen megveszi, nem akarok megkárosítani a bált.
Nem kell.
Jó, akkor csak jelentem, mindjárt
küldöm őt, jó?
Köszönjük.
Nagyszerű. A főfőnök meghozta a döntését, nem kell belépő. A partizán nyugodtan forgathat. Hát ehhez képest egy váratlan pillanatban felbukkant egy rendszerszolga, egy piros ruhás nő, és kiderült, hogy amit a Marci a valóságnak hit, az csak a NER szemfényvesztése.
És sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a rendszertől, hogy foggal, körömmel védeni fogja.
Kérlek kérni benneteket, hogy hagyjátok el a helyet, jó? Köszönjük szépen. Ki az, aki mondta, hogy maradhattok?
Az úriember, aki azt mondta, hogy az elnöke az egyesületnek.
Mihály! Szeretném, hogyha ide jönnél, légy szíves, bocsánat!
De a főnöket tiszteletem. Hát az előbb készítettünk önnel interjút.
Hát az egy dolog, hogy interjút készítettek, hogy de nem maradhatnak.
Megkérdeztük a főnökét.
Mi szeretnénk, hogyha maradjanak, ez egy jó tekintőségi.
És egy zárt körű.
Ezt lesz. Jó, úgyhogy köszönjük szépen.
A főnök az előbb mondta azt, hogy maradhatunk. Direkt megkérdeztem.
Ő a helyettes, úgyhogy ő is dönthet róla.
Köszönjük szépen, hogy eljöttek.
Hát, mivel hogy ez egy zárt körű rendezvény.
De senki nem mondta eddig azt, hogy eddig a pillanatig ez nem volt zárt körű rendezvény.
Ez egy jótékonysági bál, és ide előre, nyugodtan veheti egyébként, ide előre váltott jegyekkel
világos.
Jöhetnek be a vendégek.
Világos.
Önöknek van.
Nincs eljünk, de mondtam a kollégájának, hogy szívesen megveszünk, és ő mondta
de
azt, hogy
előre
az elnök úr azt mondta, hogy nem szükséges megvinni egy ünket, nyugodtan
maradjon. Előre váltható, és
sajnos... Nekem hívja az elnök urat, és akkor tisztázzuk vele ezt. Jó napot kívánok!
Igen, beszéltünk
tisztelet,
már
üdvözlöm.
Még egyszer.
Azt mondják, hogy nem maradhat.
Előre váltott jeggyel, és ez egy zárt körű rendezvény, ez egy jótékonysági nap. És előre váltott jeggyel lehet csak bejönni, és nekik
de az ura az előbb beszéltünk, és olyan
azt mondtam, hogy megbeszéljük a többiekkel.
Nem, hogy... azt mondta, hogy maradhatunk, és mindjárt kérdeztem is, hogy váltsunk jegyet, és mondta, hogy nem szükséges.
Még egyszer, nem azt mondtam, hogy nem szükséges, hanem mondtam,
hogy is nem.
Alelnök úrral, de hogyha fölvették, akkor fogják tudni, hogy mit mondtam.
Én mondok meg mindent.
Akkor de... sajtó vagyunk igazából, de szívesen megveszi, nem akarjuk megkárosítani a bált.
Nem kell.
Jó,
nem kell,
akkor...
Nem kell,
jó? Jó, akkor csak jelentem, itt vagyunk.
A piros ruhás nő rögtön felismerte Marciban a soros ügynököt, ezért hirtelen zárt körül lett a rendezvény. Hát előre kellett volna jegyet váltani, Poloska úr! Mert biztos tudott volna venni a Marci előre jegyet, ugye? Hát nyilván adtak volna neki, csak kérnie kellett volna. És ha előre vett volna jegyet, akkor most ez a szolgáló lány egyáltalán nem pánikolna, hanem engedné, hogy bárkitől bármit szabadon kérdezzen. Ja, a piros ruhás szolgáló lány meséje. Áldassék a rohadt narancs, bassza meg! A Viktor érlelje meg! A főnök úr úgy látszik nem volt beoltva Poloska csípés ellen, ezért engedte a nyugatról fizetett ügynököket forgatni. De a szolgáló lány észnél volt, és azonnal sikeresen felülbírálta a főnököt, és megmondta a helyettesének, hogy hogyan kéne dönteni a főnök helyett. És olyan határozottan adta elő magát, hogy a főnök úr pár perc alatt simán elfelejtette, hogy mit mondott korábban. Csodálatos ez a kisfilm. És gyönyörű az üzenete is. Aki oda megy a tűzoltó bálba, hogy ott zaklassa a polgármestert és a gazságügyi miniszterulat a Samsung gyár mérgezéséről, meg a kormány felelősségéről, az gödöljön meg! És amúgy azok a gyári munkások, akik a mérgező vegyianyagokat belélegezték, azok is gödöljenek meg. Meg a környéken lakók is gödöljenek meg, és a telex is gödöljön meg. És tudjátok, hogy még ki gödöljön meg? De Gulyás Marcinak a mikrofonja. A szolgáló lány valamiért nagyon megharagudott rá.
Három kérdést szeretnénk föltenni a polgármesternek.
Nem, sajnos, itt nem.
Sajnos itt egész nem. Héten nem állt a rendelkezik. Ne haragudjon, de mit csinált? Ne haragudjon, asszonyom. Miért jött ki a kezemből a mikrofont?
Nem, itt nem. Itt nem fogsz te senkit se kérdezgetni, Poloska úr. Akkú inkább kirántom a kezedből a mikrofont. Menjél, azt táncolj inkább valamelyik gödös tűzoltóval. Amúgy meg a gödvészes sem beléd. És amíg várakozol a polgármester úrra, én szépen lekammererázlak.
Gulyás Márton partizán.
Szegény szolgáló lány nagyon bekattant, viszont ez jót tett a partizán filmjének. Hát így már egyáltalán nem lett egy gödunalom. A következő jelenet sem lesz uncsi, mivel ebben is az orosz medvedíjas színésznő, a szolgáló lány volt a főszereplő. Aki úgy rohant oda a Marcinak interjút adni készülő szerencsétlen asszonyhoz bekussoltatási céllal, mintha valami katasztrófa történt volna. Mintha, nem is tudom, mérgező anyagok kerültek volna a levegőbe és a vízbe valami gyár miatt.
Egy rövid interjút szabad esetleg kérnem öntől?
Tessék.
Tényleg szabad?
Mit szeretnek kérni?
Kezét csoklom. Ne, tessék nyugodtan üve maradni.
Mit szeretnének kérni arra, hogy ne nyilatkozzál, jó? Jó.
Kussolsz, bazd meg! Leülsz és kussolsz. Olyan halk leszel, mint egy Samsung akus elektromos autó, baszod. Beteszed magad parkolófokozatba, majd B-be. B fogod a pofádat. Kiderült, hogy azért nem mindenki választotta a parkolómódot, voltak, akik a sportos vezetést preferálták, és elég bátran nyilatkoztak a partizánnak. Hát őket már meg se próbálta a szolgálólány jobb belátásra bírni.
Hogyan hatott önökre az a cikk, ami a Telexen jelent meg?
Nagyjából képben voltam, nem azt mondom, hogy a cikk összes állításával kapcsolatban, de hát én a Gödért Egyesület tagja vagyok. Persze.
Nekünk semmi újat nem mondott, mert mi évek óta harcolunk ezért. Aha. Nem tudom, hogy meg tudta a többieket mozgatni. Nagyon bízom benne, hogy igen.
Van egy ilyen önkormányzati kiadvány, amit nem is tudom, hogy havonta, két havonta ingyenesen szórnak a levélszekrényekbe, hát ebbe csak hát csupa ilyen jó hír van. Tehát,
minden oldalon Tuzson Bencét és kamerát látjuk, mindenfajta cirkuszt és kenyeret a népnek cipő műsorokkal. És ez valószínűleg, hogy Ezt sajnos megeszi a közönség.
Itt a közbeszédben egyébként a hétköznapokban nem gyakran fordul az akkumulátorgyár. A lakosság egy része azért szerintem úgy van vele, hogy inkább ne is beszéljünk róla, akkor olyan, mintha itt se lenne. Attól tartanak sokan, például a Gödért Egyesület működésével kapcsolatban is voltak ilyen aggályok vagy kifogások a szintén gödiek részéről. Hogyha itt verjük a HEPA-t, akkor csak ezzel lenyomjuk az ingatlanok értékét, meg akkor mindenki megtudja, hogy itt mi van, jobb lehet, nem tudom, úgy csinálnak, mint hogyha nem venné észre valaki, hogy ide jön lakást vásárolni, vagy házat vásárolni, hogy itt van egy nagy gyár.
Azt nem értem, hogy mi a túró ellen harcol ez a szimpatikus pár évek óta, amikor Szijjártó Peti miniszter megmondta, hogy a Telex összes állítása hazugság, és be lesznek perelve. Ráadásul még a Fidesz helyi kampányújságának se hisznek. Pedig tele van jó hírekkel. A helyi propaganda egyszer sem állította például, hogy bármikor is mérgezett volna a gyár. De komolyabbra fordítva a szót, hát azért én nagyon szívesen elbeszélgetnék azokkal a gödi lakosokkal, akiknek fontosabb az ingatlanuk értéke, mint az, hogy mennyi ideig fognak élni. Amúgy meg, nem tudom, nem akkor fognak felmenni az ingatlan árak Gödön, ha majd kétség sem férhet ahhoz, hogy a gyár már nem szennyezi a környezetet? Hát szerintem a gödi ingatlanosoknak és ingatlan tulajdonosoknak az a legfőbb érdekük, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amelyik nem eltitkolja a mérgezést, hanem mindent megtesz, hogy ne legyen mérgezés. Időközben akkorára nőtt a pánik a tűzoltóbálon, hogy a szervezőknek már az sem felelt meg, hogy Gulyás Marci az épületen belül tartózkodik. Hát konkrétan ki akarták baszni az operatőrrel együtt.
Kijöttünk a teremből, tehát nem akadályozok a rendezvényt, a polgármester úr bejön, három kérdésre válaszol.
Ha megtenné nekem azt, hogy az intézmény előtt teszi ezt meg, akkor egy szót nem szólunk. Viszont itt tényleg azt látják az emberek, hogy itt még mindig igen.
Azt látják az emberek, hogy... hogy mi? Nagyon érdekelt volna, hogy mi a vége a mondatnak. Azt látják az emberek, hogy ott van a Marci meg a Sorosista mikrofonja. És akkor mi van, ha azt látják a tűzoltók, hogy ott a Marci? Kigyullad a fejük? Hát még akkor se lenne baj, mert hát eloltják. Ez a szakmájuk.
Csak a tűzoltókra való tekintettem, meg a fellépő gyerekekre való tekintettem.
Ne haragudjon, tehát évek óta zajlik egy kiemelten környezetkárosító szennyezés, és a polgármester nem válaszol ezekre a kérdésekre.
De ott már tudja tenni. Hát ha megáll
az kiemelkedő közérdek társul hozzá.
Nem tud közlekedni, úgyhogy
válaszoljon ezekre a kérdésekre. Nyilván, hogyha kimegyünk, akkor a polgármester egy másik bejáraton fog bejönni. Én ide át tudok még állni, ennyit tudok vállalni. Itt, ha bejött a polgármester, pedig három kérdést fel fogok tenni neki.
Ez a videó gyönyörűen bemutatja nekünk, hogy hogyan terjed át futó tűzként Orbán Viktor félelme, pánikrohama ezekre a gödi szolgákra. És hogy mennyire nem érzékelik azt, hogy ezek a jelenetek sokkal kellemetlenebbek nekik is, meg a rendszernek is, mint amennyire kellemetlen lett volna hagyni a Marcit dolgozni. Na ugyan mi történt volna, ha megjön a polgármester meg a miniszter úr, és kapnak mondjuk néhány kérdést? Hát valószínűleg egyikre se válaszoltak volna amúgy sem. Így viszont lett egy videó, amin jókat röhöghet az ellenzéki tábor, és még igazolást is kap arról, hogy a rendszer rendesen be van szarva. Mert már egy kibaszott tűzoltóbálon is kitör a pánik, ha megjelenik ott a partizán és kérdezgeti a gödieket. És a legjobb, hogy a tűzoltókra meg a fellépő gyerekekre hivatkoznak, mert a Marci az nagyon veszélyes rájuk. Hát nyilván rögtön átműteni az összeset más neművé. Hát biztos, hogy van nála egy LMBTQ gyerekátműtő készlet, olyat mindig hord magával. Lehet, hogy azokat a gyerekeket nem is a Marcitól kéne félteni, hanem inkább a Fidesztől? Nem lehet? A Marci egészen biztosan faggatta volna a fellépő gyerekeket a Samsung gyárról, erre bármikor fogadtam volna. Pistike, mit szólsz ahhoz, hogy a kormány annak ellenére nem záratta be a gyárat, hogy tudott a mérgezésről? Ugye olvastad a Telex cikkét az iskolai szünetben? A hatósági jegyzőkönyvek meg vannak, Lacika? Hát gondolom az volt a házi.
Legyenek szívesek kimenni, jó?
Mérjem haza, ne arra, legyenek. A rendőrség is. Ezzel a ponton fontos hangsúlyozni, hogy a rendőrnek kétszer kell megtenni a felszólítást, mielőtt fizikai kényszerintézkedést foganatosíthatna a felszólítottal szemben. Itt természetesen, hogyha a rendőr megtette volna a felszólítást, annak alávetjük magunkat. Ehelyett azonban a biztonsági személyzet egy tagja kezdett el mindkettőnket lögdösni, valamilyen módon elérni azt, hogy elhagyjuk a helyet, miközben ezt a rendőrség tétlenül nézte.
Igazoltatást fogok végrehajtani, megkérem, jöjjenek velünk!
A rendőrök csak néztek, mint hal a szatyorban, a helyi szolgák meg átvették az ügyet, mint az Amcsi filmekben az FBI. Hát majd mi intézzük a poloskaírtást, srácok, ti csak kamerarázzatok szépen! És az akció sikeres is volt. Poloska eltávolítva, gyerekek megvédve, szolgálólány pánikrohama megszüntetve. A Fidesznek meg halkan megüzenném, hogy a rájuk leselkedő veszély egyáltalán nincs elhárítva, ez csak amolyan tűzoltás volt. Gondolom már alig várjátok, hogy bejátszam a vezért, ugye? Hogy újra láthassátok a szájat, ami felfalta Magyarországot, és azt a nagyon szép pocakot, ami otthont ad neki. Ami azért olyan formás, azért olyan hatalmas, mert mindannyian benne vagyunk. Úgyhogy kapcsoljuk a Várkert bazárt, azon belül is a Rettegés arénáját. Itt van nektek közkívánatra a halál felcsúti vámszedője, az orosz agresszor háborújának kutyája Orbán Viktor.
Tisztelt hölgyeim és uraim, én még a régi iskolához tartozom. Szeretem, ha a tegnapi és a mai mondandóm egy nyomba vág.
Jaj, az a régi jó iskola, ahol megtanították Orbán Viktort hazudni. Akinek annyira egy nyomba vágnak a mondandói, hogy Zelenszkij tegnap még az ukrán Nagy Imre volt, ma meg már maga az ördög. Soros György tegnap még barát volt, a Fidesz és Orbán Viktor fő finanszírozója, ma pedig ellenség. Kapitány István meg a Shell is nagyon jó volt, ma meg már rossz. Az Európai Néppárt és Ursula is jók voltak, viszont ma már nem. Tegnap még nyugatról jött a szabadság, ma meg már keletről jön.
Kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyást az ügynökeivel együtt. Ez volt a terv. De be kell vallanom, csak fél munkát végeztünk. A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, ezt majd április után fogjuk eltakarítani. Álcivil szervezetek! Civil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók. Itt Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel.
Hát meghallgathattuk a poloskázást újra, ezúttal poloskák nélkül. Megint előadta a vezér ezt a tavalyi fenyegetőzést, csak az a baj, hogy ettől én már nem nagyon tudok megijedni. Én nagyon szívesen beszarok, ha ezt szeretné a miniszterelnök úr, csak nem tudok beszarni, hogyha nem tudom, hogy mikor kell és pontosan mitől. Mert a múltkor is ezzel fenyegetett a vezér, és nem lett belőle semmi. Most meg azzal fenyeget, hogy majd a választások után, amennyiben nyerni fog, hoz valamilyen törvényt valakik ellen. De miért higgyem ezt el? És abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a Fidesz nyerni fog. Szóval jobb lenne, hogyha mondana a doktor miniszterelnök úr legalább egy dátumot. Hogyha nyerni fog, akkor mikor kéne összefosnom magamat, és mitől, mert így nem igazán megy. De leginkább azért nem tudom komolyan venni most már a poloskázást, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy ennek pusztán az a célja, hogy ugorjon rá újra a komplett sajtó, és ezen pörögjön. A baj csak az, hogy már nem ugranak Viktor, és nem pörögnek. Mert már nagyon uncsi vagy. Én tudom, hogy azt szeretnéd, hogy senki se beszéljen Gödről, meg az elbaszott kormányzásodról, de ez egy újabb poloskázással, meg egy hálószoba mutogatásával nem fog menni. Vagy tessék rendesen poloskát írtani és bemutatni a szánalmas, törvénytelenül felvett videótokat, vagy pedig nyugodj bele, hogy oda a pillanatod. Hogy már senki le se szarja ezeket a gumicsontokat, mert ezek már azok. Olyan vagy, Viktor, mint egy sánta öregember, aki fenyegetőzik a botjával, hogy majd jól megver, de valójában már nincs hozzá erél. Elindult a kezed meg a bot, de a saját lendületettől elestél, és itt mászol előttem a földön. És a nadrágomba kapaszkodva próbálsz felállni, de nem sikerül sehogy sem.
Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot szeretik, azoknak nem a kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk, és aggódó szemeiket Brüsszelre kell vetniük. A putyinozás primitív és komolytalan. Brüsszel azonban kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás.
Azért azt a baromságot már megszokhattuk a vezértől, hogy Brüsszel az ellenség, Brüsszel az egy gonosz, elnyomó birodalom, de azt eddig még nem volt pofája neki se kimondani, hogy ezzel szemben Putyin egy angyal. Egy ártatlan kis bárányka, akit nem szabad bántani, mert az primitív és komolytalan. A szabadság meg keletről jön, mert ott van. Hát konkrétan itt tart ez a vén bolond. Azért eddig Putyin még nála is egy agresszor volt, most viszont konkrétan kiállt mellette. Na, hát így már tökéletesen érthető, hogy miért nem az agresszortól követeli a békét, mert szerinte nem is agresszor, ez a helyzet. Oroszországban meg ugye nincs elnyomás, mert olyan csak nyugaton van. Oroszországban csak rosszak a nyílászárók. Nem a rendszer rossz, hanem az ablakok.
Ha 2010-ben nem vezettük volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon.
Hát ezt most melyik testrészedből szoptad ki, Viktor? Honnan a lótúróból tudod, hogy hány gyerek született volna, ha egy másfajta családtámogatási rendszer jött volna létre egy tök másmilyen kormány alatt? Te esetleg át tudsz járkálni más univerzumokba? Végignézted az összeset, és rájöttél, hogy mindenféle más rendszerben ennyivel kevesebb gyerek született volna? Amúgy ez olyan, mint amikor egy boltban úgy akcióznak, hogy az ár fölé írnak egy magasabb számot, és áthúzzák. Igen, minden kurva drága, de lehetne még drágább is. Mindenre lehet azt mondani, hogy ha nem én lennék a főnök, akkor még ennél is sokkal rosszabb lenne a helyzet, csak ez hogy bizonyított be? 2025-ben egyébként a születésszám Magyarországon negatív rekordot döntött, hello! 1949 óta nem volt olyan év, amikor olyan kevés gyerek született volna, mint tavaly. Erre vagy olyan baromi büszke?
Hölgyeim és uraim, vállaltuk az infláció megfékezését is. Januárban 2% volt. Élelmiszer árstop, árfigyelőrendszer, kötelező akciózás. Mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére.
Hát az lehet, hogy most 2% az infláció, de nem olyan rég még nem ennyi volt. Az árak meg már megnőttek. És hát én az van, hogy látom a boltban, hogy kik miket vesznek és mennyit. És egyáltalán nem olyan fényes a helyzet, mint pár évvel ezelőtt.
Vállaltuk, hogy hajtóvadászatot indítunk, és levadásszuk a kábítószerkereskedőket.
Ja, hát azt láttam, igen. Ott voltam a Puzsér partiján, úgyhogy láttam, hogy nagyon levadáztátok a kereskedőket. Amúgy akkor most már nincs is drog Magyarországon. Mert én nem így tudom. A drogkereskedők élnek és virulnak. Basszus, Viktor. Magyarország tele van droggal, semmit sem oldottatok meg, ti csak a látványra mentetek. Na jó, oké, elkaptátok a Bay Alexet, ez igaz. Ezután a Viktor természetesen megemlítette a minimál béremelést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, meg a 3%-os fiataloknak szóló lakáshitelt is, ami mind tök jó, csodálatos, bár nem hinném, hogy ezzel akár a fiatalok, akár a nyugdíjasok helyzete meg lenne oldva, de nyilván azok, akiket ezek érintettek, örülnek neki, ezt nem vitatom. Ugyanakkor én nagyon hiányoltam a beszédből azt, hogy vállaltuk az egészségügy rendbetételét, és megcsináltuk. Vállaltuk a vasút rendbetételét, és megcsináltuk. Vállaltuk a gyermekvédelem rendbetételét, és megcsináltuk. Vállaltuk a fiatalok visszacsábítását az országba, és megcsináltuk. Vállaltuk, hogy nem mi legyünk Európa legcsóróbb országa, és megcsináltuk. Vállaltuk, hogy nem fogunk többet lopni, és jó, oké. Vállaltuk, hogy ki tudják fizetni a magyarok az albéletárakat, és megcsináltuk. Hát, ja, ezek valahogy kimaradtak a beszédből. Ki tudja miért.
És nagyon sok fiatal is velünk van, sokkal többen, mint azt gondolnánk. Többségük nem éri be kamu lázadással, hogy bulikban mocskos Fideszt óvégasson. Persze ilyenek is vannak, de szájhősök és szalonforradalmárok a mi időnkben is voltak. Találkozom azonban rengeteg fiatallal, akik valóban szeretik a hazájukat.
Az a fiatal, aki nem szereti a Fideszt, hát az nem szereti a hazáját, mondja a vezér, mert a haza nem lehet ellenzékben, mert a haza az Orbán Viktor. Hát bazd meg, te most ezzel a dumával akarsz fiatal szavazókat szerezni a pártodnak? Ugye, szerintem te nem szereted a hazádat, de azért szavazz rám, légy szíves. Hát, lehet, hogy megint vissza kéne hívni Habony Árpádot, mert ő biztos, hogy ilyet nem javasolt volna. Azt is mondta a Viktor, hogy szerinte a fideszes fiatalok vannak többen. Jó, én tudom, hogy a medián nyilván hazudik, oké, de hát én a mediánnál nagyon nem azt láttam, hogy a fiatalok többsége fideszes lenne, hanem azt láttam, hogy a Fidesz 50 éves kor alatt már bukó, és hát 30 alatt konkrétan nincs szavazójuk lényegében. De nyilván a nézőpont számait kéne alapul vennem, ha egyáltalán vannak erre vonatkozó számaik, amik nyilvánosan megtekinthetők.
Ellenfeleink oda jutottak, hogy ismert bűnözőket szerveznek bandába, és szállítanak, hogy megzavarják a fideszes gyűléseket.
Még mielőtt Orbán Viktor bevezetné a Tisza bűnözés kifejezést, szerintem nézzünk meg egy videót arról, hogy kik támogatják a Fideszt. A vezér elárulta azt is, hogy kik alapították a Tiszát. Nyilván senkit se fog meglepni, a németek.
Igen, a Tiszát a németek alapították.
Igen, a Tisza egy német párt, annak ellenére, hogy a vezetőjének az a neve, hogy magyar. Annak ellenére, hogy a legnémetebb magyar politikus, Deutsch Tamás a Fideszben van. A Tiszát nem Magyar Péter alapította, hanem a németek. Hát az az igazság, hogy ezen én egy kicsit se lepődtem meg. Hát mégis mit várhatunk egy olyan országtól, ahol Schmidt Mariska néni szerint már internet sincsen, és mivel Németország nyugaton van, Mariska néni szerint ott már nem is szexelnek az emberek, és különben is már rég megfagytak. Megfagyott, szex és internetmentes, látta avokádon élő lipsi banda, ezek a németek. Szerintem egyébként kimondhatjuk, hogy Orbán Viktor megőrült, szegénykémnek elment az esze. Hát igen, kinek mit intézett a fejében a hatalma? De aki azt gondolná, hogy az Orbáni tébolynak ezzel vége ebben a beszédben, az nagyon téved. A vezér ugyanis előadta, hogy van itt két háborús cég, egészen véletlenül pont a Shell és az Erste, akik azért küldték az emberéket a Tiszába, képzeljétek, mert most már nyíltan részt vesznek a politikában.
A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halálvámszedői, a háború kutyái.
a halál vámszedői, a háború kutyái, a Shell és az Erste Bank. Komoly a baj, baszki, nagyon komoly. Szóval azért, mert Kármár András az Erste-nél dolgozott, Kapitány István pedig a Shell-nél, ezért ez a két cég itt a fő bűnös, mert ők keresnek ezen a háborún. Nos, ezzel azért van egy kis probléma, Viktor. Az, hogy hát ilyen alapon hát te is ugyanúgy a halál vámszedője és a háború kutyája vagy, bizony. Ugyanis van itt még valaki, illetve valami, ami hát elég sokat keresett ezen a háborún, és ez a magyar állam, vagyis Orbán Viktor. A magyar állam ugyanis az orosz-ukrán háború egyik fő nyertese, méghozzá a MOL-on keresztül. Hát ez is egy olyan tény, amit a vezér valahogy elfelejtett megemlíteni az évértékelőjében.
Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizet.
250 ezeret? Tényleg? Hát nem tudom, mi mondjuk nemrég ilyen laza 1 milliót fizettünk csak a gázért, ez volt az extra, amit a havidíjon felül fizetünk egy évre, de nyilván mi az átlag felett fogyasztunk, nagy a ház, nem tartozunk bele ezért a rezsicsökkentésbe, és hát elég régi a kazánunk is, ebben az évben szeretném lecserélni egy újra, amúgy ez laza 2 millióba fog kerülni minimum, ugye ez nem csak a kazán, ebben minden benne van, szóval küldjetek pénzt, támogassátok a csatornát és a kazánvásárlást. Nagyon szépen köszönöm. Ja, és írjátok meg kommentben, hogy ti egyébként mennyit fizettetek a rezsért a tavalyi évben összesen. Orbán Viktor ezután azt mondta, hogy most valami olyat fog mondani, amit soha nem mondott. Most jön, ami még nem volt. Ilyet még nem láttatok, basszátok meg, és nem is hallottatok. El fogjátok dobni az agyatokat, már ami megmaradt belőle az M1 híradó, vagy a Tények folyamatos nézése után. Azt mondta Orbán Viktor, hogy most megmondja, miből futja arra nagyon sok mindenre, amit a Fidesz adott az országnak, és amiért mindenkinek kurva hálásnak kell lenni. Na figyeljetek, mert beszartok.
Nos, 2010 és 2025 között három gazdasági területről, a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettünk összesen 14.956 milliárd forintot. 14.956 milliárd forintot.
Orbán Viktor előadta, hogy az a nagyon sok minden, amire itt volt pénz, honnan is van? Honnan is vette el? Hát aztán elmondta, hogy tőlünk, baszki, tőlünk. Mert mégis ki a jó Isten fizette ezt ki? Ki fizette ki a banki illetékeket és ilyen-olyan díjakat? Ki vette meg azokat a termékeket drágábban, amikre az élelmiszerláncok rátolták az ástok miatti veszteségüket? És akkor ott van még a rezsicsökkentés, amit ugye azóta csökkentettek, mármint a csökkentést. És ugye, hát nem mindenki fizetett kevesebbet. Én például mondtam, hogy mennyit fizettem. 7-szeres árat a gázért. És ugye említettem azt is, hogy a magyar állam a MOL-on keresztül elég sokat nyert a háborún. Meg még, hát mondhatok olyanokat is, hogy a rendszerhasználati díj például, ami az áramdíj 5-szöröse, by the way. Szóval honnan is van ez a pénz? Hát tőlünk, magyar emberektől, meg a háborúból. Hadd gratuláljak a vezérnek, meg azoknak a magyaroknak is, akik ezt beszopták. A beszéd végén jött a szokásos fasság, egy kis atomháborús rettegtetéssel kiegészítve. Európa háborúba megy, és Magyar Péter fogja ehhez adni a magyar katonákat, és kurvára sanszos, hogy itt atomháború lesz, úgyhogy mindenki fosson, mint az állat. Fosson vagy fusson. Na, hát ezt én már annyira unom, hogy reagálni sem nagyon akarok rá, megtettem egy rakás videóban korábban, de azért valamit hozzáfűznék ehhez. Mi nyilván nem örülnénk, ha a Fidesz nyerni a választást. Nem örülnénk, mert lophatnának tovább, és egyre közelebb kerülnénk Oroszországhoz. Meg még egy csomó minden miatt nem örülnénk. De gondoljatok bele abba, hogy mit éreznének azok a fideszesek, akik Orbánnak ezeket a hazugságait komolyan vették. Nekik konkrétan április 13-tól halálfélelmük lesz, ha nyer a Tisza. Hát ez azért nem ugyanaz. Erről nem szokott beszélni senki, de ez valami borzalom, amit Orbán Viktor a saját szavazóival tett. Ha nyer a Tisza, ezek az emberek azt fogják érezni, hogy hamarosan meghalnak. Mit fognak vajon tenni ebben az állapotban? Elmenekülnek? De hová? Hát nyugatra nem mehetnek, mert a vezér megmondta nekik, hogy ott már most háború van lényegében. Keletebbre meg azért nem fognak menni, mert azért ők is tudják, hogy oda nem nagyon érdemes. Nagyon keletre meg érdemes, de arra a többségüknek nincs pénze. nem tudnak elmenekülni, és jön a halál, mert Magyar Péter megnyerte a választást. Ezt fogják érezni. Ez valójában egy halálos bűn, amit Orbán Viktor a saját szavazóival tett. És azt a kérdést is feltenném nagyon halkan, hogy hogyan fogja ez az elmeháborodott megmagyarázni a Tisza győzelme után 4 évvel, a következő kampányban, hogy miért nem lett atomháború, és hogy miért nem küldte Magyar Péter háborúba a magyarokat. Erre kurvára kíváncsi vagyok. És arra is kíváncsi vagyok, hogy hányan fogtok most feliratkozni a csatornára, mert hely az van még bőven. És bár elértük a 100 000-et, még mindig sokkal több a néző, mint a feliratkozó. Szóval, hogyha szeretnél értesítést kapni, amikor kiteszek egy új videót, akkor iratkozz fel, és nyomd meg a kis csengőt is. És hogyha van még egy kis időd, akkor nézd meg az előző videómat a Gödi Samsung gyár ügyéről, meg hát arról a bizonyos hálószobáról, amit kétségbeesésében mutogat nekünk a Fidesz. Ez a videó itt van alattam, ide kell kattintani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra, pusz!